A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Hat perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Szeptember utolsó vasárnapja, a Szívvilágnapja. A Szívvilág Szövetsége kezdeményezésére 2000 óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a Szívünk Napját, amely felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre. Szakemberek szerint ugyanis a szív- és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető. Mi is csatlakozunk tehát ehhez a kezdeményezéshez, Szívünk Napja kapcsán beszélgetünk dr. Szakács Emőke kardiológussal, a Hargita megyei sürgősségi kórház osztályvezető főorvosával. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt olvasom, hogy például Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot szednek, mint amennyi más betegség, mint valamennyi más betegség, baleset és más halálok együttesen. Hasonló a helyzet Romániában, Hargita megyében is?
Hasonló, sajnos a helyzet világszerte. Tehát világszerte globálisan, és ez alól Románia sem különbözik, sajnos nem térnek el a statisztikáink, nem jobbak semmivel sem. A kardiovaszkuláris betegségek a vezető halálokok közé tartoznak, sőt, vezető halálokként mondhatjuk. Évente több mint 25 millió életet követel ez a megbetegedés. Sajnos, hogyha statisztikákról, számokról beszélünk, annyira lehetséges nem tudatosul az emberekben ennek a számnak a súlya, viszont hogyha individuálisan lebontjuk és mindenkibe tudatosul a saját személyének a rizikója, akkor lehetséges, hogy meghatóbbak ezek a számok.
Igen, az elmúlt másfél esztendő azért fokozta ezt a helyzetet. Mit tapasztalnak, vagy most még túl korai erről nyilatkozni, hogy hát ugye a szorongás, a stressz, a kilátástalanság, amit ez a koronavírus okoz itt az elmúlt több mint másfél esztendőben, hát ez nincs kimondottan jó hatással az ember egészségére. Tapasztaltak eféle elmozdulást rossz irányba?
Tapasztaltunk elmozdulást rossz irányba, főleg olyan értelemben, hogy a betegek halasztgatják a szakemberhez fordulást, félelemből, különböző okokból, később kerülnek szakemberhez, mint kellene. Úgy, amíg nem diagnosztizált, úgymond egészségesnek ismert emberek, mint akik már kardiovaszkuláris betegséggel vannak nyilvántartva, sajnos halogatják azt a pillanatot, amíg szakemberhez fordulnak, és ezért megnőtt jelentősen a súlyos esetek száma a múlt évekhez képest.
Most itt ugye beszélünk a szív- és érrendszeri betegségekről, de mondjuk el, hogy tulajdonképpen melyek ezek? Mert hogy sajnos itt elég sok minden bele tartozik ebbe a gyűjtőfogalomba.
Igen, ez egy gyűjtőfogalom. Egyik leggyakoribb probléma a magas vérnyomásos megbetegedés és annak következményei. A nem kezelt magas vérnyomás megbetegítheti szívet, vesét, szemet, az érrendszert általában. A másik nagyon gyakori és súlyos következményekkel járó kardiovaszkuláris megbetegedés a koszorúér megbetegedés, vagyis a szívet tápláló ereknek az elmeszesedése, beszűkülése, aminek az egyik legsúlyosabb következménye az infarktus és a hirtelen szívhalál. Egy másik nagy csoportja ezeknek a megbetegedéseknek a szívelégtelenség, vagyis az elhanyagolt szívbetegségeknek, vagy a hosszú lefolyású szívbetegségeknek az egy következménye. Legyengül a szív, a beteg fullad, dagad, ödémásodik. Szintén jelentős megnyilvánulása az élelmeszedési folyamatnak az alsó végtagi arteriopátia, tehát az ereknek a beszűkülése az alsó végtagokban. Egy jelentős csoport a ritmuszavarok. Gyors szívdobogás, lassú szívdobogás és ezeknek a különböző következményei. Plusz az agyi történések is ebben a csoportba sorolhatóak, az érelmeszesedéses folyamatnak a megnyilvánulási formája az agy és a nyaki erek szintjén. Tehát egy szép nagy csoport elé nézünk.
Gyakorlatilag vannak tünetei ezeknek a betegségeknek? Most nyilván, amiket itt én 5 dolgot jegyeztem le magamnak, nyilván, hogy mindegyiknek más-más a tünete, de a magas vérnyomást említette először. Hogyan tudunk? Nyilván egy vérnyomás méréssel meg tudjuk állapítani, hogyha magas a vérnyomásunk, de mindennapi életünkben vannak annak jelei, hogy hú, a vérnyomás nincs rendben?
Talán azért is említettem ezt elsőként, mert az egyik legelhanyagoltabb csoport, olyan értelemben, hogy oligoszimptomatikus, vagyis elég ritkán ad tüneteket, vagy hogyha jelentkeznek is tünetek, nem annyira zavaróak, vagy nem annyira befolyásolják az életminőséget, hogy arra kényszerítsék a beteget, hogy szakemberhez forduljon. Tehát lehet teljesen tünetmentes is, vagy éppensége nem tudatosul a betegben. Fáradtabb az átlagosnál, de ezt foghatjuk sok mindenre a mai nap a fáradtságot. Viszont jelentkezhet szédüléssel, látászavarokkal, fejfájással. Tehát vannak tünetes formái is, de nagyon gyakori a tünetmentes vagy kevésbé tünetes formá, miatt gyakran egy elhanyagolt betegség, ami viszont nagyon csúnya komplikációkkal járhat, és sokszor abban a stádiumban kerülnek a betegek a kezelésre vagy orvoshoz, amikor már bekövetkeztek a súlyosabb komplikációi a betegségnek.
Mi minősül magas vérnyomásnak? Mi az az érték, ami fölött azt mondjuk, hogy magas vérnyomás van?
Magas vérnyomásról beszélünk egy 140/90 fölötti érték esetében. Viszont az nagyon fontos, hogy ez az érték helyesen legyen mérve. Tehát, hogyha napközben, aktivitás közben, munka, stressz, stb. Közben mérünk egy 140/90 fölötti értéket, nem fogjuk a beteget magas vérnyomásosnak nyilvánítani.
Mert hogy ez az élet vele járója, hogy ilyenkor magas a vérnyomás.
Tehát ez a 140/90 higanymilliméter alatti érték reggel, pihenten, nyugodt körülmények között mérvadó. Ha rendszeresen több mérés alkalmával konstatálja a beteg, hogy igenis az értékei 140/90 fölött vannak nyugodt körülmények között, akkor igen, felmerül a magas vérnyomásos problémának a lehetősége. Plusz napközben is mérhetünk nagyobb értékeket, 150-160-as értékeket, tehát tevékenység közben valamilyen szinten normális, hogy emelkedjen a vérnyomás, ott is megvannak a bizonyos értékek, amiket nem haladhat meg a tevékenység intenzitása, a kor, stb. Függvényében. De a lényeges az, hogy nyugodt körülmények között többszöri érték esetében szélünk magas vérnyomásról. Tehát egyetlen vérnyomás érték alapján nem fogjuk betegnek nyilvánítani a beteget. Ezért fontos a betegekkel a kollaboráció és az otthoni vérnyomás mérés, amivel majd jönnek ügyesen egy papírkára, leírják a vérnyomás értékeiket is jelentkeznek.
Igen, ez egyébként mekkora hányadát érinti, vagy érintheti a lakosságnak? Mert ugye azért, hogy ön is mondotta, sajnos nem mindenki tud róla, hogy magas vérnyomásban szenved, és hát már hallani orvosok körében többször itt ebben a műsorban is mondták, hogy hát ahogy ezelőtt 20-25 évvel kellett legyen egy lázmérő minden családban, lassan ott tartunk, hogy egy vérnyomásmérő kell legyen minden családban.
Teljes mértékben egyetértek. Sajnos ez a modern kor betegsége. Személyes véleményem, hogy ma már az a beteg a kapuktojás, aki nem magas vérnyomásos. Tehát, hogyha egy konzultációs napon 25 beteget megnézünk, abból nyugodt lelkismerettel mondhatom, hogy 20-23 biztos, hogy magas vérnyomásos. Tehát nagyon nagy arányban, 80-90%-uk a betegeknek magas vérnyomásos.
Mi okozza a magas vérnyomást?
Ez egy gyakori kérdés, amit a betegek feltesznek. Mondhatjuk azt is, hogy nem ismerjük az okát, viszont az igazság az, hogy multifaktoriális tényezőről van szó, tehát legalább 40-50 tényező kombinációjának a következménye. Tehát van egy genetikai alap, amire rátevődnek a különböző életmód, különböző tényezők, életmód, mozgás, táplálkozás, stressz, különböző betegségeknek a következményei, humorális változások a szervezetben. Tehát egy multifaktoriális dologról van szó. Nagyon-nagyon ritka az az eset, amikor van egy konkrét kiváltó ok, ami megszüntethető, és mondhatjuk azt, hogy a magas vérnyomás gyógyítható. Vannak különböző vesebetegségek, vagy hormonális megbetegedések, amik, hogyha megszűnnek, tehát magát az alapbetegséget meggyógyítjuk, akkor a magas vérnyomásos probléma is megszűnik. Viszont ezek a kivételek. Tehát általában egy kombinált tényezőről van szó, ami javítható, de nem gyógyítható. És itt nagyon sokszor elcsúsznak a kezelések, mert a betegek úgy gondolják, hogy egy olyan kezelésről van szó, mint például egy hűlés esetében. Beszedem az antibiotikumot, meggyógyultam, megy az élet tovább gyógyszer nélkül. Sajnos ez magas vérnyomás esetében nem így történik.
A nyaki spondilózis befolyásolhatja magas vérnyomást? Mert ugye ez is sok embernél van. Ezt tapasztaljuk.
Direktben nem. Indirekt igen, olyan értelemben, hogy az gyakran jár hátfájással, fejfájással, kellemetlenségekkel, és minden, ami stressz a szervezet számára, tehát a fájdalom is egy stresszfaktor, az indirekt emeli a vérnyomás értékeket.
Szívünk napja kapcsán beszélgetünk dr. Szakács Emőke kardiológussal, a Hargita megyei Sürgősségi Kórház osztályvezető főorvosával. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök a telefonon, jó napot kívánok! Halló!
Kedves csókoló!
Tessék mondani!
Na, azt szeretném megkérdezni a doktorvető, hogy a fiamnak olyan koporú összeszűkülése van, és úgy van, hogy nem nagyon vérnyomás, de szövi a fibulát, a klónkort, és időközönként úgy markolja a szívit lesz nyomásbombos, olyan különösen van a szíve. Szeretném megkérdezni a doktornőtől, hogy lám, hogy mit tévősök legyünk.
Igen, köszönjük a kérdést, doktornő. Remélem értette, ugye? Nem volt igen, a legjobb igen. A telefononál minősége, de érthető.
Igen, hallható volt, igen. A melkasi nyomásérzés, szorításérzés lehet a koszorúér betegségnek egy megnyilvánulási formája. Jelentheti azt, hogy az erek, amik a szívet táplálják, beszűkültek, nem megfelelő a szívizom vérellátása. Viszont egy tünet alapján nehéz megmondani, hogy valóban koszorúér betegségről van-e szó. Ezért fontos szakemberhez fordulni, EKG készüljön, ha javasolja a szakember, különböző egyéb kivizsgálások is szóba jöhetnek. Viszont valóban lehet egy koszorúér megbetegedésnek a megnyilvánulási formája. De különböző kivizsgálások szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy így van, vagy nem így van.
Igen, István kérdezi SMS-ben, üdv, az utóbbi időben a sok kütyűn a netezés miatt sokkal kevesebbet alszanak az emberek. Milyen kihatása van a kóros pihenés hiánynak a szívre? Hát van.
Mindenképpen negatív hatással van ez a tényező. Nagyon fontos az életmódbeli tényezők optimizálása, és ennek egy alappillére mindenképpen az optimális pihenés. A pihenés közben egy bizonyos stressz hormon csökken. Ha nem pihenünk megfelelően, az a stressz hormon jelentősen megnövekedik, ami ritmuszavarokhoz, vérnyomás emelkedéshez vezethet. Nagyon sok fiatal jelentkezik manapság szívdobogás érzés miatt, ami pont ennek a fáradtságnak, nem megfelelő pihenésnek a következménye. Nem gyógyszerre van szükségük, hanem egyszerűen több pihenésre, kevesebb koffeinre, egészségesebb életmódra.
Azt is olvastam, hogy a délutáni alvás is jót tesz a vérnyomásnak, így hát aki megengedheti magának, hogy pihizzen egyen délután. József írja Barótról, jó napot kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy az okos készülékek, órák mennyire pontosak és megbízhatóak ebben a tekintetben? Na, doktornő, erre én is kíváncsi vagyok.
Tehát segítenek is, meg nem is. Nagyon sok beteg jelentkezik ilyen okból kifolyólag, hogy észrevették az ilyen okos készülékeken vagy a ritmuszavart, vagy a vérnyomásérték növekedést. Tehát mindenképpen szűrésre ezek a device-ok hasznosak.
Vagy legalábbis figyelemfelkeltésre, ugye, hogy odafigyelek.
Pontosan, figyelemfelkeltésre jók. Most diagnózis felállítani nem megfelelőek, viszont tehát arra jók, hogy valóban tudatosuljon a betegbe, vagy a bizonyos személybe, mert nem minden ritmuszavar, vagy nagyobb vérnyomásérték jelent betegséget, esetleg figyelemfelkeltésre mindenképpen számba kell venni. Jelentkeznek kivizsgálásra, és majd eldöntjük, hogy értelmezzük ezeket az információkat, amiket a készülékek nyújtanak.
Uh-huh. Még egy fontos kérdés, több fontos kérdés van, nyilván igyekszem válogatni közülük. Mi okozza az infarktust? És itt valahol olvastam, hogy hát azért az infarktus az nem mindig olyan veszélyes, mint ahogy a filmekben, a televízióban látjuk, hogy aztán azonnal halál, és stb. Ez így van?
Tehát az infarktus a koszorúér megbetegedésnek egy formája. Tehát a szívet ellátó erek, a koszorú erek. Ha ezek az erek kezdenek beszűkülni, tehát ez egy érelmeszesedéses folyamatról van szó az esetek nagy részében, kezdenek beszűkülni, a szív izom vérellátása csökken, romlik. Ha egy adott pillanatban az az ér teljesen bezáródik, a vérellátása a szívizomnak vagy egy bizonyos részének megszűnik, az jelenti az infarktust. Tehát a szívizomnak egy bizonyos része nem kap vért, nem kap oxigént, nem kap táplálékot, kezd elhalni. Azért különböző a megnyilvánulási formája, mert számít az, hogy időben milyen gyorsan alakul ki ez a folyamat. Lehet egy lassú érelmeszesedéses folyamat, ami elzárja az eret, ilyen esetben úgymond a szív felkészül, kerülő utakat alakít ki magának, és kevésbé zajos a megnyilvánulási formája, ezért hallhatjuk, hogy elhúzta lábon az infarktust, sokszor hallhatjuk betegektől. Tehát majdnem észrevétlenül zajlik le. Más esetben, hogyha hirtelen záródik el, egy vérrög zárja el ezt a keringést, akkor viszont drámai következményekkel is járhat, és ezt a megnyilvánulási formát szoktuk látni filmekben, tévében, stb. Tehát sokkal zajosabb és másképp zajlik le. A következményei mind a két formának vannak, csak kevésbé drámaiak bizonyos esetekben.
És mi okozza ezt a koszorúér szűkületet? Vagy?
Tehát ez egy elmeszesedéses folyamatról van szó, ateroszklerózis, vagyis elmeszesedés. Ennek a leggyakoribb, ez egy olyan folyamat, ami már igazából gyerekkorban elkezdődik. Gyakori tényezők, például a magas vérnyomás, amiről az előbb is beszéltünk, ami csökkenti az érfalának a rugalmasságát, emiatt hajlamosabb az elmeszesedéses folyamatra. Nagy mértékben hozzájárul a cukorszint. Ezért a cukorbetegek sokkal inkább kerülhetnek, és vannak ilyen rizikózónában, mint a nem cukorbetegek. Rettenetesen fontos a vérzsírszint, tehát a koleszterin, a rossz koleszterinnek a mértéke a vérben. Mégis ezek a zsírok tapadnak az érnek a falára. gyakran mondjuk a betegeknek, hogy a cukor a vérben, tehát a cukorbetegeknél a cukor olyan, mint a ragasztó ezeknek a zsíroknak, tehát sokkal hamarabb feltapad, sokkal könnyebben, sokkal hamarabb halad előre ez a folyamat. Nagyon fontos a dohányzás, természetesen negatív értelemben. Csökkenti az ér rugalmasságát, vazokonstriktor hatása van, és beszűkíti pluszba az ereket. De ezek mind olyan tényezők, amik súlyosbítják és favorizálják az előrehaladását ennek a negatív folyamatnak.
Az alkoholfogyasztás hogyan befolyásolja ezeknek a betegségeknek a kialakulását? Több orvostól hallottam azt, hogy akár szívbetegek esetében a mértékletes alkoholfogyasztás még akár segíthet is a napi, vagy nem tudom, napi, heti egy-két pohár vörös bor. Én ezt hallottam.
Igen, tehát az alkoholfogyasztás az negatív értelemben is befolyásolja, viszont egy mérsékelt fogyasztás, ez viszont azt jelenti, hogy kevesebb, mint 100 g alkohol per hét lehet pozitív hatása.
Az magyarul mit jelent? Magyarul van ez is, de az a 100 g alkohol, az miben található meg?
Tehát természetesen, hogyha erősebb italról van szó, akkor kisebb adagról beszélünk, tehát hogyha egy-két deci bort valaki elfogyaszt egy héten, az nem fog problémát okozni. Viszont a tömény, az erősebb alkohol, a hosszú távú fogyasztása jelentősen emeli a cukorszintet is, a vérzsírszintet is, ami mindenképpen negatív következményekkel járhat.
Igen, itt már szóltunk róla, Lengyel Izabella írja SMS-ben. Jó napot kívánok! Mi az oka a nagy szívverés számnak? Többek között a sok kütyüzés, ugye? Meg a felfokozott életvitel.
Igen, gyakran, tehát lehet szívbetegségnek a megnyilvánulási formája is, viszont gyakran látjuk, hogy ez egy tünet. A szív reagál valami a szívtől teljesen független tényezőre. Tehát nem maga a szívbeteg, hanem a szív reagál például egy pajzsmirigy betegség esetében észlelhetünk ilyesmit. Észlelhetünk szívdobogás érzést, ha valaki vérszegény. Stresszes helyzetekben, fáradtság esetében, tehát a szívtől teljesen független helyzetben is, olyan értelemben, hogy nem maga a szívbeteg. Viszont nagyon gyakran lehet alapszívbetegségnek a megnyilvánulási formája is a ritmuszavar. Ezért nagyon fontos készüljön egy kivizsgálás EKG-val plusz egyéb kivizsgálási módszerekkel, hogyha úgy látjuk az EKG alapján, hogy szükséges.
Lajos írja SMS-ben, 50 év felett milyen szűrővizsgálatokat javasol a doktornő? Vagy mikor kell elkezdjük ezeket a szűrővizsgálatokat? Persze most azt is mondhatjuk, hogy Romániában a megelőzésre, és sokat beszéltünk már erről is, nem igazán fordítanak figyelmet, ami sokkal olcsóbb, és mindenkinek jobb lenne, hogyha nem kerülnénk oda, hogy betegek legyünk, de visszatérve Lajos kérdésére, 50 fölött érdemes ezeket a szűrővizsgálatokat gondolom mindenképp elkezdeni, de mikor kezdjünk odafigyelni szívünkre, egészségünkre?
Hát azt már kisgyerekkortól érdemes odafigyelni. Ugyebár csak egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt, viszont a különböző ajánlások egyetértenek abban, hogy férfiaknál 40 év fölött, hölgyeknél 50 év fölött érdemes már egy első szűrővizsgálatot elvégeztetni, egy teljesen egészséges szeméről lévén szó. Ha nincsen semmi tünet, nincsen semmi ismert dokumentált betegség, akkor 5 évente egyszer, 40 év fölött vagy 50 év fölött a hölgyeknél. Ha valamilyen tünetek is vannak, akkor viszont gyakrabban megegyezés alapján a kezelő orvossal. Mindenképpen fontos az, hogy nézzünk egy cukorszintet, nézzünk egy vérnyomást, egy vérzsírszintet, beszélgessünk az egészséges életmódról, és készüljön egy EKG, tehát mindenképpen ezt a szűrővizsgálat folyamán ajánljuk a betegeket.
Most léteznek olyan programok, amelyek által hozzáférhetnek a betegek ezekhez a szűrővizsgálatokhoz egyáltalán hozzáférhetnek, és amennyiben lehet, ugye, hát ingyenesen?
A laborvizsgálatokra gondolva nagyon jól működik a kollaboráció, legalábbis nálunk a megyékben a családorvosokkal, családorvosi küldőpapírral, laborba, vagy akár szakorvostól küldőpapírral ingyenes a kivizsgálás, cukorszint, vérzsírszint és egyéb laborvizsgálatok is ingyen elvégezhetőek. Kardiológiai konzultáció, EKG, vérnyomásmérés, stb. Szintén ingyen elvégezhető járóbetegrendelőkbe. Programálással lehetséges, telefonon, online, tehát interneten keresztül elég hozzáférhető kivizsgálásról van szó.
Igen, és hát említette, hogy beszélgetés az egészséges életmódról. Most orvosként kérdezem, hogy van ma idejük az orvosoknak erről beszélgetni a páciensekkel? Mert hogy mindenki szalad.
Igyekszünk. Igen, mindenképpen igyekszünk. Sajnos járóbetegrendelőben nagy az igény, nagy a betegszám. Igyekszünk ott is felhívni a figyelmét a betegeknek ezekre a tényezőkre. Kicsivel több idő jut mindenképpen a bennfekvő betegek esetében, ott mindenképpen sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk. Arra a kórházunknak már van dietetikusa is, ami a diéta és életmódváltás, egészségesebb táplálkozást, illetve ott a segítségét is szoktuk kérni. Tehát igyekszünk mindenképpen a betegek figyelmét felhívni a befolyásolható tényezőkre.
Doktornő, mi okozza a vérnyomás ingadozást? Ezt azért is kérdezem, Erzsébet írja SMS-ben, üdvözlöm önöket. Nekem elnézést, a vérnyomásom ingadozik, még van úgy, hogy 79 is, és a másik a hónom alá fáj be. Köszönöm, Erzsébet. Tehát ez, hogy is mondjam, ez nagyobb gond, ha ingadozik a vérnyomás, mint hogyha krónikusan magas, vagy krónikusan alacsony?
Ez egy gyakori kérdés a betegek részéről, vagy gyakran jelentkeznek azért, mert ingadozik a vérnyomásuk. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy mit jelent az, hogy ingadozik, tehát milyen értékek között mozog. Mert az, hogy a vérnyomás értékek változnak, egy teljesen normális fiziológiás folyamat. Tehát a szervezetünknek egy adaptációs folyamata a külső tényezőkre. Ha megijedek, megnő a vérnyomásom. Ha valamiért idegeskedek, megnő a vérnyomásom. Ha nyugodt vagyok, vagy étkezés után vagyok, jó eséllyel lecsökken a vérnyomásom. Tehát ez bizonyos értékek között egy teljesen normális fiziológiás folyamat. Nagyon gyakran jönnek, hogy az előbb 120 volt, most 140, ez miért van, ez így nem jó. De igenis jó, tehát az is probléma, hogyha nem változik a vérnyomás érték, az is lehet egy betegségnek a megnyilvánulási formája. Természetesen itt bizonyos értékek között. Most extrémebb értékekről beszélve, az tényleg jelenthet egy problémát. Viszont azt is nagyon gyakran látjuk, hogy a betegek méregetik gyakran a vérnyomásukat, konstatálnak egy számunkra normális értéket, egy 120-as vérnyomás értéket, ezen úgy dönt egy magas vérnyomásos, hogy ez túl jó, vagy túl kicsi, vagy túlságosan megfelelő, és akkor nem veszi be a vérnyomás csökkentő gyógyszerét, aminek az lesz a következő, hogy délre vagy délutánra ki fog ugrani a vérnyomása. Akkor megijed és beveszi, következő reggel beveszi a saját dózisát is, és akkor az lesz, hogy két dózis egymásra tevődik, és akkor leesik a vérnyomása. Tehát nagyon gyakran a betegek okozzák saját maguknak ezt a vérnyomás ingadozást, próbálván állítgatni a gyógyszeres kezelésüket. Természetesen befolyásolja az is, hogy milyen napunk van, mit ettünk, mit ittunk, fogyasztott folyadékot a beteg, vagy nem, a melegben kint tartózkodott, többet izzadt, akkor megint csak folyadékvesztességről lehet szó, és csökkenhet amiatt is. Tehát több tényező befolyásolhatja ezt, de leggyakrabban nem jelent egy problémát, tehát csak el kell magyarázni a betegnek azt, hogy mit jelent ez az egész folyamat.
Igen, és amit írt az előbbi hallgató, a 79, az tululajdonképpen nem alacsony. Most azt nem tudjuk, hogy melyik érték a 79.
Igen, ugye? Ha szisztolis értékről beszélünk, akkor az valóban egy alacsony érték, ami járhat gyengeségérzéssel és szédüléssel, ha amúgy a betegnek nagyobb értékei szoktak lenni. Ez attól is függ, hogy milyen az alapértéke. Van, akinek a szisztolis értékei megszokottan 90-100-asok, tehát ez attól is függ, hogy milyen értékről beszélünk, de hogyha egy normális vérnyomással létező valakinek esik le úgy 79-80-ra a vérnyomása, az viszont jelenthet problémát.
István írja, a kedves doktornő az almaecet oldja, takarítja az erek belső falát, így van ez?
Itt most egy érzékeny ponthoz érkezik. Mindig azt szoktam mondani a betegeknek, használhatnak bármilyen nem bebizonyított, tudományosan nem alátámasztott módszert is a zsírszint csökkentésre. Viszont nagyon-nagyon fontos az, hogy pláne hogyha indokolt, tehát úgymond orvos által elkezdett zsírszint csökkentő kezelésről beszélünk, az ne szakítódjon meg. Tehát olyan nincs, hogy túl alacsony koleszterin szint. Koleszterin nélkül tudunk élni. Minél kisebb az a koleszterin szint, az annál jobb a szervezetünknek, annál jobb hosszú távon, nagyobbak az életkilátások. Úgy minőségileg, mint maga az élettartam növekedés. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a zsírszint csökkentő kezelést a betegek szedjék, a statin kezelést a beteg szedje. Nem csak azért, hogy kisebb legyen a koleszterin szint. Ezek a gyógyszerek azok, amik megakadályozzák, lelassítják azt az elmeszesedéses folyamatot, amiről beszéltünk. Nagyon gyakran megtörténik, a beteg megszakítja, vagy valakinek a tanácsára megszakítódik a zsírszint csökkentő kezelést. Vagy azért, mert jó a koleszterin szint, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy a mája tönkreteszi. Nincs ilyesmiről szó. Nagyon-nagyon fontos tényező, hogy minél kisebb legyen a koleszterin szint. Azon az ideális, hogy ne legyen koleszterin szintben, legalábbis rossz koleszterin.
Igen, Irénke írja, egy nagyon fontos hozzászólás, és akkor műsorunk hátralévő 3 percében erről beszéljünk. Szóval azt írja Irénke, csak ugrál itt az SMS falon, de most jó. Szerintem a mozgás hiánya legnagyobb probléma. Az emberek, főleg idősebbek, legtöbbje alig mozog valamit, és sokat esznek. A fiataloknak meg alig van idejük élni is, Irénke. Na, doktornő, ugye azért itt beszéltünk sokat gyógyszerekről, meg egyebekről, de mozgással, egészséges életmóddal talán ezeket elkerülhetjük. Nem talán biztos.
Teljes mértékben egyetértek Irénkével, tehát az életmódváltás az alappillére a megelőzésnek. Több mozgás, dohányzás elhagyása, egészséges táplálkozás, ezek a betegségek jó részét mindenképpen kiküszöbölnék, megelőznék, vagy a jelentkezésüket halasztanák. Ajánlott a kilátások javítására, tehát a morbiditás és a megbetegedések csökkentésére, mortalitás csökkentése, legalább napi 60 perc mozgás, vagy 153-100 perc, tehát egy olyan 3-6 órányi mozgás hetente. Tehát ezek azok az értékek, egy mérsékelt, intenzív aerobikus mozgás szükséges, tehát minimum 60 perc naponta, 300 perc hetente, ahhoz, hogy az életminőséget és az életkilátásainkat javítsuk.
Most ez lehet séta is, mert itt főleg vagy idősekről is szólt ez a kérdés.
Igen, mindenképpen. Tehát a mozgás, végül is a mozgásnak bármilyen formája, vagy majdnem bármilyen formája több, mint egy szedentár életmód. Tehát mindenképpen a mozgás, amennyi belefér. Szívbetegeknek is mindig elmondjuk, mérsékelten bármi megengedett. Itt most főleg mozgásról van szó. Tehát a szervezetünk a legjobb tanácsadó, nincs az a szívbetegség, amivel nem szabad mozogni. Sőt,
a műsor támogatja.
Igen, hallgatjuk.
Tehát kell mozogni, kell aktívnak lenni. Uh-huh. Betegek is sétáljanak, mozogjanak, amennyiben megengedett. Úszás, biciklizés, bármilyen formája mozgásnak csak segíthet.
Igen, és hát ezt azt hiszem, hogy mindenkinek meg lehet szívlelni. Most ilyen, nem tudom, Csíkszeredában milyen idő van, de Marosvásárhelyen, hála Istennek, most süt a nap, jó idő van, szép őszi napok vannak. Gondolom, hogy érdemes ezeket a napokat kihasználni, hisz majd jön egy tél, de amennyiben majd hidegebbre fordul az idő, gondolom, hogy attól sem kell megijedni. Jól felöltözve azért ki lehet menni, ne ijedjünk meg a hidegebb, zimankósabb időtől, ugye?
Ne ijedjünk meg, vigyük ki a gyerekeket, sétáljanak az idősek, mozogjanak, használjuk ki a friss levegőt, tartózkodás, mert valóban ez egy nagy probléma a mai világban. Nincs idő mozogni, nincs idő kint lenni. Ez egy olyan tényező, ami pénzbe nem kerül, és csodálatos eredményekkel járhat.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Azt írja még egy hallgató SMS-ben, üdvözlöm a nagy tiszteletre méltó főorvosnőt, én voltam nála vizsgálatra, de a kedvességét nem lehet elfelejteni, ritkaság az ő viselkedése, hála és köszönet, az ő példáját kéne kövesse más is. Kedves Rozália, írja SMS-ben, mai meghívottam dr. Szakács Emőke, kardiológus, a Hargita megyei sürgősségi kórház osztályvezető főorvosa volt. Doktornő, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én köszönöm nagyon a meghívást.